A stúdióban továbbra is Ötvös Zsuzsi, a Laura Budapest cukrásséfje, az idei Gourmet Fesztivál egyik nagykövete, akivel arról beszélgettünk, hogy bölcsészből lett cukrásséf, és hogy hát az ember nem tagadhatja meg saját magát, mert már amikor még a doktoridat írtad, akkor már a bombonok érdekeltek, de azért a könyveid kapcsán, amiről az előbb beszéltünk, most a harmadik jelenik meg hamarosan, hát a bölcsész sem tud teljesen elnyomva lenni benned.
Igen. A harmadik könyvem talán a legszemélyesebb a témaválasztás kapcsán. Ugye az elsőnél mondtam, hogy picit ez a tankönyvfelépítés volt jellemző, a másodiknál a magyar desszertek modernizálási lehetőségeit néztem meg. Itt a harmadiknál ez több mint desszert címen most május közepén fog megjelenni. A 6 kedvenc alapanyagomat választottam témának, amelyek valamilyen formában végigkísérték az eddigi pályámat, és a 6 alapanyaghoz társítottam alapanyagonként 5-5 receptet. Úgyhogy olyan alapanyagokat kell itt elképzelni, mint a kakaóba, ami érthető, hiszen egy csokoládé manufaktúrából indult ki az én pályaváltásom, és én azóta is nagyon sokféle állagban, formában használom különböző desszertekhez, nem csak magát a csokoládét, hanem annak az alapját, a kakaóbabot is. Úgyhogy tényleg olyan alapanyagok vannak itt, amik hozzám állnak közel.
Kicsit egy ilyen szakmai hitvallásnak is érzem.
Olyasmi, igen, igen.
Hogyha már itt tartunk, a desszertjeid vizualitásukban is gyönyörködtetnek, nem csak ugye az ízükben. Nálad hogyan zajlik az alkotás folyamata? Tehát előbb a formát, vagy inkább az ízeket találod ki?
Mindenképpen az ízekből indulok ki. Először kitalálom, hogy mi az a három vezető íz, ami köré mondjuk egy desszertet szeretnék fölépíteni, és utána jön az a lépés, hogy ezt a három ízt megpróbálom elemek formájában megfogalmazni. Tehát, hogy például az egyik íz az egy szorbéként jelenik meg a tányéron, a másik íz egy musz vagy egy krémes állag formájában, a harmadik íz egy ropogós elem formájában, tehát ezt nagyjából így kell elképzelni, és utána, amikor ez a fajta finom hangolás megvan, tehát az adott elemek jó arányban adják ki a három fő ízt, amit én meg akartam fogalmazni, a legutolsó lépés számomra az, hogy a tányéron hogy fognak kinézni, hogy lesznek elrendezve ezek az elemek, és akkor tényleg ez, ami a záró akkordja nálam a tervezésnél. Nagyon érdekes, hogy én is dolgoztam olyan kollégával, aki pontosan a másik irányból közelíti meg ezt a tervezési folyamatot, tehát lát maga előtte egy tányér képet, amit ő szeretne megvalósítani, ízekre lefordítani, és ő aztán a tányérképből fog mondjuk a vezető ízekig eljutni.
Hát így is és úgy is.
Igen,
lehetséges.
Nyilván mind a kettő egy működő út, ez lehet, hogy alkati kérdés, hogy kihez melyik áll közelebb.
Picit pedzegettem a fenntarthatóság kérdését, és azt gondolom, hogy a ti szakmátokban is van ennek a kérdésnek létjogosultsága. Ugye sokat hallottunk az elmúlt időszakban az éghajlatváltozásról, arról, hogy ennek pár évtizeden belül milyen hatása lehet például a kakaó vagy a csokoládé mennyiségére, és innen jött a kérdésem, hogy mit gondolsz erről, hogy mennyire vagy hogyan kellene átalakítanunk akár a csokoládé fogyasztásunkat is, vagy át kell-e alakítani a fenntarthatóság oltárán?
Én ezt még nem érzem olyan égető kérdésnek, hogy mondjuk a csokoládé fogyasztást korlátozzuk, mert akkor ugye lassan a napi kávé fogyasztásunk korlátozásáról
hát lehet,
is, igen, ami itthon nem terem, meg el kellene gondolkozni, mondjuk valószínű a kávéról nehezebben mondanék le.
Onnan indultunk, hogy nem vagy annyira édes szájú.
Igen. Viszont amit nagyon fontos, és szerintem egyre több étteremben megjelenő tendencia, és mi is nagyon sokat használjuk, ez a tartósítás kérdése egyrészt. Ugye mi is úgy próbálunk előre gondolkozni, hogy ami gyümölcsép elérhető, azt tartósítjuk. Mondjuk mondok egy példát, a cseresznye az egy nagyon-nagyon rövid ideig kapható friss formájában, már pedig, hogyha az ember egy étlapra fel szeretné tenni, akkor az legalább ilyen 2-3 hónapig elérhető kellene, hogy legyen. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy tartósítjuk. Én például savanyított cseresznyét készítettem belőle tavaly, és az az egész szezon nagyon szépen végigkísérte. A másik fontos dolog, amiben mi is tudatosan próbálunk még inkább fejlődni a Laurában az utóbbi időben, ez a különböző leesők felhasználása, hasznosítása. Ugye ez a fine diningban egy különösen központi probléma, hiszen ott nagyon sokszor ilyen régebben sokkal jellemzőbb volt, tökéletes kockák kellenek, például egy almából.
Vagy a legszebb,
legtökéletesebb darabok, így van. Darab. És akkor mondok erre is egy példát, hogy az előző, a téli étlapunknál volt egy bundás kalács alapú előételünk véres hurkával, amihez a kalácsot magát mi készítettük a cukrászpályán, és ez az előételhez, hát ugye nyilván ilyen tökéletes téglalap alakúra vágott, vonalzóval kimért kalács szeletek kellettek, és ott volt a borzasztó sok kalács leeső, amiből az ember még egyszer-kétszer készít személyzeti desszertet, tehát aztán a személyzet megunja a kalács evését, mert nem lesz kedve 3 hónapig másnaponta kalácsot enni. Úgyhogy akkor jött az ötlet, és itt visszakapcsolunk ahhoz, hogy a tervezés folyamata, hogy ez néha mennyire adhok meg az, hogy benne látom magam körül, mondjuk, ahogy a séf, a Szabó Dávid is dolgozik, és abból jöhet egy ötlet. Ugye a kalács leesőkből kitaláltam, hogy készítek egy ilyen mini mákos gubát az egyik pötifornak, ami az egyik ilyen köszönő falat a menü végén, és nekem pont az hiányzott még akkor a téli menühöz, egy utolsó ilyen kis pötifor. A mák az egy abszolút jó téli alapanyag, tehát ugye általában télen a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva fogyasztjuk. Nagyon szépen ki lehetett citrusokkal egészíteni ezt a minimákos gubát, ami megint egy téli ízvilág, és felhasználtuk hozzá az összes kalács leesőt, mert hogy a gubához az is tökéletes volt.
Tehát fontos a fenntarthatóság.
Igen.
Említetted a séftársadat, de hát a desszert az mindig valaminek a vége. Gondolhatjuk azt is, hogy valami plusz, de valaminek a megkoronázása, tehát attól függ, hogy honnan nézzük, ahogyha az egész étlapot figyeljük. Mennyire kapsz te szabad kezet ebben, és mennyire kell együtt dolgoznod a séftársaddal?
Hát abszolút együtt kell dolgoznunk, hiszen nekem látnom kell az ételeket, amiket ő ugye tehát a desszertet megelőző ételeket, látnom kell azt az ívet, amit ugye ő ezekkel az ételekkel próbál megrajzolni, és akkor ugye minden menüsor végén 2 desszert van, mind a kettőnek más a funkciója, épp ezért más-más ízekkel, alapízekkel rendelkeznek. A főétel után közvetlenül jön az úgynevezett elődesszert, vagy predesszert. Ennek nagyon fontos funkciója, hogy letisztítsa az ízlelő bimbókat. Ugye ekkora már az ember nagyon sok ízen, állagon túlette magát, tehát átette magát a vacsora során, és szükség van valami megkönnyebbülésre. Itt általában az a jó, ha nem annyira sok elemes, nagyon összetett dolog, kicsit kevesebbet kell rajta gondolkozni, tényleg így megpihen az ember ízlelése közben. Ez jellemzően savas szokott lenni, pont azért, hogy ezt a tisztító funkciót jól be tudja tölteni, és ez előkészíti a vendéget arra, hogy akkor a fődesszertet még a menü végén be tudja fogadni, ami általában azért már mindig valamilyen testesebb, picit mélyebb, földesebb, nem mondanám, hogy nehezebb ízek, inkább tényleg ez a mélyebb, földesebb ízekből épül föl, hiszen egy picit karakteresebb ízemléket kell már hagynia. Tehát más a funkciója, egy ilyen lezáró funkciója van az elődesszert átvezető funkciójával szemben.
Hát tényleg művészet az, amiről itt beszélsz. Most egy kis zene következik, majd még egy negyed óráig lesz vendégem Ötvös Zsuzsi, a Laurá Budapest cukrász séfje. A zene után folytatjuk.